Köszöntöm az Autós Magazin hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Flavai Richárd. Ma este egy picit a múltba és a jövőbe utazunk, bemutatjuk a Peugeot 4 veterán modelljét, és szó lesz a Dodge Challenger Demonról is. Tartsanak velünk! Beszélgető partnerem ma este Krebs Zoltán, az Autó az Autóstab szerkesztője. Szia Zoli, jó estét kívánok!
Szervusz, jó estét kívánok!
Kezdjük a múlttal, találkoztál 4 veterán Peugeot modellel. Hol, mikor és miért, Zoli?
Igazából egy élménykirándulás volt ennek az utazásnak az alapja, ugyanis a Peugeotról ugye tudható, hogy nem csak autókat gyártott, sőt, előbb gyártott háztartási eszközöket, itt kávédarálókat és szerszámokat értek ez alatt, mint autókat, jóval előbb, ez a pontos kifejezés, ez a családi vállalkozásból lett márkanév, ami ugye ma az autókkal ford mindenkinek a fejében össze. Immáron most már 200 éves, de autókat is már jóval több mint 100 éve gyárt. Ugye a 19. század végén már léteztek Peugeot autók, kerékpárokat is gyártottak, tehát egy elég széles portfólióval foglalkozott ez a márka. Azonban úgy gondolják a Peugeotnál, hogy aki a múltat nem becsüli, a jövőjét nem érdemli, van ez a közhelynek titulált mondat, és szerveztek egy olyan utazást nekünk, hogy egy kicsit a 70-es, 80-as évekbe repüljünk most vissza, és ehhez ők nekünk veterán autókat, youngtimer autókat biztosítanak, és így meg tudtuk ismerni azt az életérzést, ami mondjuk ilyen 30 évvel ezelőtt jellemezte ezeket a régi modelleket.
Milyen modellekről beszélünk? Néhány hallgatónk lehet, hogy emlékszik még rájuk.
Egész pontosan sorba tudom neked szedni, egy 304-e típusú autó, tehát ugye a Peugeot középen nullás számokat elég régen alkalmazta. Ugye ez egy kabrió verzió volt, aminek maga a tengelytávja közel 30 centivel rövidebb, mint egy négyajtós verziójé, ami megjegyzem, szintén kis autó volt, tehát itt a méreteket el lehet képzelni. Egy alig 3,7 méter hosszú kis autóról beszélünk. Egy teljesen kézileg, mechanikusan nyitható vászontetővel, orrában egy 1,3 literes csupa alumínium, tehát egy viszonylag korszerű felépítésű motorral, amit 65 és 75 lóerős kivitelben is beszereltek ebbe a karosszériába. A mi kis tesztautónk, ami egyébként egy 1973-as évjáratú autó volt, az erősebbik 75 lóerős motorral rendelkezett, és ezzel elméletileg papíron 160 km/h végsebességre is képes volt. Ezt nem próbáltuk ki, a tetőt azt viszont kinyitottuk, és nagyon tetszett az a kollégával, akivel vezettem, hogy bár akkoriban hol voltak még ugye ezek a mikroötvözött nagy szilárdságú acélok, ugye, ami ma az autógyártásban ugye a biztonság egyik alapját képezi a vászszerkezeteknél, hogy ez az autó ennek ellenére nem tekeredett, nem csavarodott, pontosabban nem éreztük annyira, mint hogyha egy tejfölös pohárból készítették volna a mai autókhoz képest, és nagyon vidáman autókáztunk vele nyitott tetővel, és szerencsére az idő megkegyelmezett, ez egy több napos utazás volt, és hát előfordult, hogy nem esett az eső, nem volt viharos szél, úgyhogy tudtuk egy kicsit...
Kabriózni.
Igen, ki tudtuk ezt az élményt is próbálni az autóval. Egyébként Sosó környékén autóztunk, ugye ez Franciaországnak így a déli részéhez sorolható, tehát ez az elzászi vidék. Sosó ugye Bázelhez van, tehát Svájchoz, a svájci városhoz van elég közel, és ez egy régi bázis egyébként a PSA-nak. Itt van egy gyártó központja is, ahol például az Opel-el közös Crossland terepjárók, tehát Crossland X modellek is készülnek, meg saját Peugeot emblémás autók is, de minket most például nem gyár látogatásra vittek el, hanem megnézhettük a veterán autókon kívül a Peugeot azt az élmény központját, ahol a múzeum is van, ahol ezeket a régi autókat felújítják, javítják, karbantartják, és elmehettünk különlegesképpen, aminek én nagyon örültem, az archívumba is, ahol hát a Peugeotnak a teljes múltja tulajdonképpen kutatható, megnézhető, láttunk a raktárban ott 400 autót kell elképzelni így polcokra betéve, igazi autókról beszélek, hangsúlyozom, tehát nem modellekről, ami hát a Peugeot teljes múltját, tanulmányautóit és minden egyéb dolgait tulajdonképpen felsorak.
Bocsás, meg mindegyikből maradt fent legalább egy darab? Tehát a gyárnak minden Peugeot autóból van
szerintem
autója?
Szerintem nem, de azért
a háborúban eltűnt néhány
a jellegzetes darab. Modellekről vannak, tehát például olyan kuriózumokat is lehet említeni, hogy biztos mindenki ismeri azt a vicces 206-os Peugeot reklámot, amikor egy indiai hindusztán autóból ugye az indiai srác egy 206-ost kalapál magának, elefántot ráültet, minden dolog. De ezt az autót én konkrétan láttam, amit a reklámban használtak, de a taxifilm autó is ugyanúgy megvannak, mint mint például a régi Peugeot 504-es és 505-ös rally versenyautók, Ari Vatanen Pikes Peak rekordot futott autójától kezdve, tehát ezt itt nagyon sokáig erről beszélgethetnénk, úgyhogy elvinni a teljes műsoridőt. Lényeg az, hogy ide nem szoktak látogatókat beengedni, de nekünk most például ezt is megmutatták, ezt a részt. Az utat, amivel folytattuk, az pedig egy 404-es berline típus volt. A berline az a limuzint jelenti így a franciás zsargonban. Ezt tulajdonképpen a francia Mercedesnek is nevezték ezt az autót. Az első típusokat 1960-ban bocsátotta ki a gyár. A mi autónk egy utolsó szériás, egy 1974-es autó volt. 75-ben egyébként ennek le is állt a gyártása. Egy kis 1.6-os 68 lóerős benzinmotor dolgozott az órában, és mivel hát egy nagy középkategóriás autót kell elképzelni, nem mozgott dinamikusan ezzel, ez tény és való. Én viszont azt merem mondani, hogy nekem napi használatra ez az autó még most is tökéletes volna. Zárójelben megjegyzem, hogy van egy 17 lóerős Citroen 2 CV-m, tehát hozzá vagyok szokva a lóerőhiányhoz, de ez az autó valami olyan hihetetlen finomsággal és olyan franciás bájjal mozgott, hogy egyszerűen még most sem tudok napirendre térni felette.
Épp azt akartam kérdezni, Zoli, hogy amikor az emberi lehetőséget kap, hogy visszamenjen egy picit a múltba, és ráadásul kipróbáljon régi autókat, tehát nem csak képen vagy filmeken nézze meg őket, akkor ti, akik rendszeresen találkoztok a legújabb vezetősegédekkel, holtérfigyelővel és nagyon sok elektronikus megoldással, akkor mit gondoltok ilyenkor, hogy az autózás, most csak az autózást nézzük, mennyire vagyunk ettől távol? Az autózás élményétől, ha mondjuk egy ilyen régi autóhoz viszonyítunk, ma a korszerű biztonságos autóinkban.
Nagyon-nagyon jó ez, hogy feltetted ezt a kérdést, mert én nagyon sokat gondolkoztam ezen. Egy elég nagy csapattal voltunk ezen a túrán, több külföldi újságoknak a kiküldötteivel együtt, és hát bizony feltűnt az, hogy akár egy kormányváltót, akár egy kicsit nehezebben járó kuplungot már a kollégák nem igazán tudtak helyén kezelni. Szegény 404-esére aggódtam is, hogy a kormányváltóval nem igazán tudtak megbirkózni, pedig egy lehelet finom szerkezetről van szó. Tehát tényleg két ujjal lehet kapcsolni, és ráadásul az autó 30-nál betette egy negyedikbe, és csörgés nélkül gyorsult. Tehát egyszerűen olyan nyomatékos volt az az erőforrás, városban is, hogy én mondtam, gyerekek, félautomata autónk van, mert ez egyszerűen zseniális, ahogy ezzel az autóval menni lehet, és igen, sokkal gépszerűbbek ezek a dolgok, beültél, és az a ceruzavékony kormány, a pamlagos, nagy szivacsos ülések, tehát azok a tényleg azok a klasszikus franciás jegyek ezekben az autókban mind-mind megvoltak, és hát ez nekem egy olyan élményt jelentett, hogy igen, valóban úgy éreztem, hogy visszarepülök egy kicsit az időben. Természetesen a passzív és aktív biztonság már egyet. Ez nem is felesleges is erről beszélni, tehát, hogy a mai autókhoz képest azért ezekben az autókban még nem voltunk olyan nagy biztonságban. De talán nem is ezzel kell most itt foglalkozni, hiszen itt alapvetően egy kis örömautózásról volt szó. De a kérdésedre visszatérve, azért most már egy elég nagy szakadéknyi különbség érezhető, de aki oda van ezekért a régi gépekért, aki szereti még ezeknek az autóknak a hangulatát, azoknak nagy élmény egy ilyen autóval. Hát, ha nem is azt mondom, hogy már napi szinten, de mondjuk hobbi szinten egy hónapban egyszer-kétszer mivel közlekedni.
Ha már itt a szakadéknál tartunk, akkor akkoriban kisebb volt az eltérés, a ma olyan nagyon sokat divatosan emlegetett a francia autók, amik megbízhatatlanok, a németek, akik megbízhatók, akkoriban kisebb volt a különbség? Hogy érzed?
Hát megmondom őszintén, amikor ezek az autók futottak, ugye itt mondom 70-es évekbeli autókról beszélünk, volt egy 504-es kupé, ami egy 1981-es autó volt, és volt egy 205-ös GTI, ami 87-es, ő volt a legfiatalabb. Papír szerint már ő is úgymond veterán, de még nálam ez eléggé a young timer kategória. Hát nem tudom, nehéz ezt most így megmondani. Én úgy voltam ezekkel az autókkal, hogy nekem ezek valahogy nagyon a szívemből szóltak. Tehát nekem jó érzés volt egy mai korszerű vezetősegédekkel felszerelt autókból átülni egy ilyen úgymond fapadosabba. A megbízhatósági kérdés, hát a franciáknak is volt egy olyan korszakuk, mint az olaszoknak, amikor nagyon elindult a szekér lefele, és a rozsdásodási hibák, elektronikai hibák, és minden egyéb dolog. Erre én csak azt tudom mondani, hogy ezt a kétnapos, intenzív, nagyon komoly vezetőváltásokkal és útviszonyokkal megtűzdelt utazást egyetlen egy műszaki hiba nélkül csinálta végig ez a négy autó. És nem jött velünk szerelőkamion, nem jött velünk semmiféle ilyen dolog. Ezeket a kocsikat rendben felkészítették, igazából csak tankolni kellett megállni, semmi más probléma ezekkel az autókkal nem volt. Én azt mondom, hogy ezt mindenki gondolja tovább a fejében.
Rövidesen folytatódik a Tempó, az Inforádió autós magazin, és amikor visszajövünk, akkor egy igazi újdonság, talán egy picit a jövő autója lesz a témánk. Tartsanak velünk továbbra is.